Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek.
13 óra. Híreket mondunk, a szerkesztő Kövér Tamás, a mikrofonnál Nikoló János. Jó napot kívánok! Barack Obama amerikai elnök találkozott a San Bernardino-i vérengzés áldozatainak hozzátartozóival. Utána azt mondta, meghatotta, hogy a tolerancia szükségességére helyezték a hangsúlyt. Ezekben a számunkra és az egész közösségre nézve nehéz időkben a hozzátartozók az erőt, az egységet és a szeretetet képviselik, amely ebben a közösségben és az országban van, közölte Obama újságírókkal a találkozó után. Az amerikai elnök és felesége csaknem 3 órát töltött az áldozatok családtagjaival egy középiskola könyvtárában. Az elnöki házaspár Hawaii-ba utazott szabadságra, és útközben állt meg San Bernardino-ban. December 2-án a 29 éves Tashfin Malik és 28 éves férje támadást hajtott végre a dél-kaliforniai San Bernardino megyei egészségügyi dolgozók munkahelyi bankettjén. A két merénylő a vérengzés után a rendőrökkel vívott tűzharcban meghalt. Az amerikai szövetségi nyomozó iroda igazgatója közölte, semmijel nem utal arra, hogy a két merénylő tagja volt egy jól szervezett terrorsejtnek, vagy bármilyen kapcsolatuk lett volna külföldi fegyveres szervezetekkel. Szakértők meggyőződése szerint azonban a merényletet az Iszlám Állam terrorszervezet ihlette. Idén is a gyerekek vették át egy napra az országház irányítását, így szombaton egész nap a játéké, a kakaóé és a vidámságé ott a főszerep. Az országgyűlés és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat hagyományos országházi gyermek karácsonyán idén is több mint 800 magyarországi és határon túli hátrányos helyzetű általános iskolás gyermek vehet részt. Kövér László házelnök a gyermekeknek azt mondta, ez nem csak az ország, hanem az egész nemzet háza, így mindazoké, akiknek déd, ők és szép szülei hozzájárultak, hogy ez az épület létrejöjjön és fennmaradjon mindenki gyönyörűségére. Ezután arra biztatta a gyerekeket, hogy vegyék birtokba a házat, érezzék jól magukat, az itt kapott élményeket. A szép kártya vasárnapi felhasználása 20%-kal nőtt idén a tavalyihoz képest, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium turizmusért felelős helyettes államtitkára az M1-en hozzátéve. Ez jelzi, hogy a szabad vasárnap bevezetése egyértelműen kedvező hatással volt a belföldi turizmusra és szabadidőiparra. Ruszinko Ádám azt mondta, a szépkártya felhasználása éves átlagban 15%-kal bővült ugyanebben az időszakban. Ruszinko Ádám kitért arra, hogy Magyarország rendkívül népszerű célpont a konferencia turizmusban. Ezzel összefüggésben megemlítette, kormányzati döntés van arról, hogy 2018-ra megépül egy 4000 embert befogadó konferencia központ Budapesten. Híreink végén az időjárásról.
Szombat napközben szárazabb légtömegek érkeznek fölénk. Emiatt eleinte sok lesz a felhő, keleten borult lesz az ég, és arrafelé még több felé várható eső, a Bükk és a Zempléni hegység magasabban fekvő részein ónos eső is. A Dunától keletre folytatódik a borult párás idő. A hőmérséklet kora délután 2 és 9, késő este mínusz 1 és plusz 4 fok között alakul. Fehér Balást hallották az Országos Meteorológiai Szolgálattól.
Ezek voltak a Magyar Katolikus Rádió hírei. Köszönjük a figyelmet! Hírekkel legközelebb 14 órakor jelentkezünk. 13 óra 4 perc.
Recept helyett.
Én Fenyvesi Bori vagyok.
Látom, itt két gyermekkel van. Az egyik még itt kenguruban, picike, néhány hónaposnak tippelem, a nagylány pedig már óvodás. Ezt az eszközt, amit a mai napon bemutatnak, használta-e ön, mi miatt volt erre szükség, és milyen tapasztalatai vannak, vagy voltak ezzel kapcsolatban?
Igen, mind a két terhességemnél használtam. Az elsőnél volt a legnagyobb segítségemre, mert ott sajnos probléma volt, tehát komplikáció alakult ki. A 32. héttől kezdtem használni, és akkor már ki is derült, hogy problémák vannak. Be is küldtek kórházba, és két héttel később gyakorlatilag ennek az eszköznek a használata után ki kellett emelni az első gyermekemet cseszemetszéssel, mert toxémia alakult ki nálam, és ez teljesen jól mérhető volt az otthoni CTG.
CTG vizsgálat otthonról. Új módszer és eszköz a várandós gondozásban. Telemedicina már a jelenben is. Köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Keceli Zsuzsa nevében is. Szent Irmai Ágnes vagyok. Az elmúlt évtizedekben a koraszülött ellátás általános javulása a perinatális halálozás jelentős csökkenését hozta, elsősorban az újszülött halálozások és a szülés közbeni halálozások számának csökkenése révén. Sajnos a méhen belüli magzati halálozásokban érdemi elmozdulást egyetlen országban sem sikerült elérni. A Magzat Hangja program által támogatott eljárás több szempontból is egyedi. Az innovatív, magyar fejlesztésű és gyártású eszköz a várt babák méhen belüli biztonságát segíti a modern távdiagnosztika lehetőségeivel. Dr. Takács Istvánt, a Magzat Hangja program alapítóját kérdezem.
2014-ben azzal a céllal indítottuk el ezt a programot, hogy az életképes magzatokat megmentsük, ugyanis sajnos a statisztikák alapján, európai statisztika, hogy 4,7 ezrelékes a méhen belüli halálozás. Itt már olyan babákról beszélünk, akik életképesek, és minden lehetőség megvan arra, hogy egy felnőtt életkorig eljussanak. Sajnos a szülést nem tudják megélni, tulajdonképpen angol szakszóval stillbirth, halva születés történik. A programnak az a lényeg, hogy a gyakori észleléssel, ezzel a telekardiotokográfiával időben észrevegyük a veszélyeztető állapotot, figyelmeztessük a kismamát, a kezelőorvosát, és a szükséges lépéseket megtegyék annak érdekében, hogy a babát megmenthessük. Nagyon fontos, hogy eddig 1750 várandós kismama vette igénybe ezt a szolgáltatást, nulla volt a halálozása mi statisztikáink alapján, és 6 esetben bizonyítottan riasztanunk kellett a kismamát, valószínűleg, hogyha ez nem történt volna meg, sajnos ezekről a babákról már nem jelenben, hanem múlt időben beszélnénk.
Egyébként befolyásolja-e valami a méhen belüli elhalást? Tehát tudnak-e erről később valamilyen okot találni?
Míg a statisztikák alapján ugye a koraszülésnél a szociális állapottal összefüggést találtak, addig a méhen belüli elhalásnál nincsen ilyen típusú statisztika, sőt, ami veszélyes szokott lenni, hogy olyan kismamáknál is előfordul, akik nem veszélyeztetett terhesek, tehát nincsen egy cukorbetegségük, nincs egy magas vérnyomás betegségük, ráadásul ezekre a kismamákra jobban is odafigyelünk a gondozás kapcsán, azokra a kismamákra pedig nem, akik mi azt gondoljuk, hogy problémamentes a terhesség. A méhen belüli problémák keringési problémákból adódnak, ugye a placentáris keringés, elindul egy lepényleválás, egy lepénymesedés, ez néhány napot vesz igénybe, ezért van lehetőségünk, hogy egy napi méréssel időben észrevegyük a bajt és megelőzzük. Amennyiben mondjuk hetente történik a mérés, és pont ez az időszak akkor esik, emiatt vannak a tragédiák. Tehát a mi célunk, hogy ezt meg tudjuk előzni, és amit még egy érdekes adat, statisztika, hogy ugye a mai világban egyre később vállalnak a nők babát, ez nem feltétlenül kedvez annak az állapotnak, hogy a méhen belüli állapot minden esetben kedvező legyen. Nincsen ilyen típusú kutatás, de feltételezések alapján ugye az idősebb korban vállalt gyermeknél felléphetnek nagyobb valószínűséggel ilyen problémák.
Milyen időközönként alkalmazza, illetve mennyire jelentett ez nehézséget?
Hát az ajánlat az az, hogy minden nap egyszer, és ez egyáltalán nem bonyolult. Minden kismama kitapasztalja, hogy mikor a legmozgékonyabb a babája, és akkor kell felrakni 20 perc. Igazából ez külön jó, mert addig legalább pihen az ember. Egy helyben kell ülni addig, amíg a mérés zajlik, de egyébként semmi. Egy ilyen tépőzáros, egyszerű módszer.
És hogyan jelez ez? Pittyegő hangot ad? A magzatnak a szívhangját hallja ilyenkor az édesanyja? Vagy van valami képi visszajelzés is?
Képi nincs, hanem hang. Tehát lehet hallani a szívdobogást. teljes mértékben.
Itt említette, hogy problémát is jelzett. Ez ön számára volt probléma, hallható probléma, vagy pedig volt egy távoli kontakt, aki jelezte azt, hogy most be kell avatkozni, mert valami gond van a babával?
Az első gyermekemnél még nem tudtam, hogy problémát jelez, akkor csak az volt gyanús, hogy keveset mozgott, és általában keveset mozgott. És ezt később tudtam meg, hogy ez ugye probléma volt. A másodiknál már tudtam, hogy mikor kell mérni, amikor sokat mozog. Tehát akkor már tudtam, hogy jót mérek, vagy nem, mert már volt egy tapasztalatom, amit nem volt addig igazából, csak az orvos visszajelzése alapján tudtam, hogy most jó vagy nem jó a mérés.
Az orvos hogyan hallotta ezeket a jeleket? Tehát volt egy távkapcsolat ön és a személy, szakszemélyzet között?
Ez rögzítődik, tehát azért ilyen telekommunikációs eszköz. Ott rögzítődik, megjelenik neki a diagram, a CTG, amit a kórházban is ugyanúgy tudnak készíteni, és az alapján az kiértékelve, én mindig jelzem a mozgásokat, tehát gombnyomással, ezeket ő tudja, hogy látja a szív, hangot, és tudja, hogy mikor mozgott, és akkor ehhez képest.
Amikor felmerült a probléma, mennyi idő alatt ért be a kórházba? Azonnal megvolt a visszajelzés, hogy most jöjjön, mert tudunk segíteni. Tehát olyan állapotban van, hogy még tudunk segíteni.
Hát igen, gyakorlatilag pár órával később mindig megkapja az ember a visszajelzést az orvostól, hogy jó emérés, vagy kóros esetleg, és ugye én kaptam rögtön egy visszajelzést e-mailben is, telefonon is, SMS-ben is, hogy kóros, úgyhogy menjek az orvosomhoz, vagy kórházba. És akkor fel is kerestem először az orvosomat, mert akkor még úgy nem aggódtam annyira, de aztán egyre jobb.
Akkor önöknél életet mentett tulajdonképp ez a készülék? Ennek a használata?
Igen, igen, gyakorlatilag igen.
Hogy vannak a gyermekek? Látom, itt van mind a kettő.
Szerencsére mindenki teljesen jól van. Itt a második már nem volt probléma, de ő vele is végig használtam, és külön öröm volt, hogy mindig jó méréseket készített.
Hagyományos CTG-t ismerjük. Mennyiben más ez az eszköz, mennyi előnye van a másikkal szemben, és miért fontos ennek a használata?
Ez egy magyar fejlesztési eszköz, ez egy innovatív eszköz, és mai napig Magyarországon gyártják ezt az eszközt. Legjobb tudomásunk szerint világon nincsen még egy ilyen eszköz, ami telemedicinára alkalmas lenne, ugyanis az a érzékelési mód, ahogyan a baba szívfrekvenciáját érzékeli, az egy olyan metódus, ami semmiféle biológiai kockázatot sem az anyára, sem a babára nem jelent. A kórházban használt mérési eszközt nem adhatjuk laikus kézbe, tehát várandós kismama nem viheti haza, mert ultrahangelven működik, és mindenféle szakmai ajánlás alapján csak orvosi indikációban és csak szakszemélyzet kezelésében történhet mindez. Az eszköz azért nagyon jó, mert ugye a kisma otthon kényelmesen tudja használni. A mi eddig bevált protokollunk szerint napi mérést javasolunk. Ez a gyakoriság elegendő arra, hogy az problémákat időben észleljük és értesítsük a kismamát. Reményeink szerint minél több kisma igénybe tudja ezt venni, és minél több babát meg tudunk menteni ezáltal.
Hogyan zajlik itt egy mérés? Tehát ráteszi az édesanyja a pocakra ezt az eszközt, valahogy rögzíti, és tulajdonképp egy helyben kell neki ülni vagy feküdni, amíg zajlik?
Igen, itt a mérés tulajdonképpen technikailag ugyanúgy zajlik, mint a kórházban, vagy egy várandós gondozáson. Ez egy 20 perces időtartamot vesz igénybe. A kismama két érzékelő fejet tesz fel a pocakjára. Az egyik érzékelő fej érzékeli a baba szívfrekvenciáját, szívdobogását. A másik érzékelő fej, amit úgy hívunk, hogy tokométer, érzékeli a mély összehúzódást, tehát a mély tevékenységet, és a magzat mozgását. A kettő viszonylatában tudja a leletező orvos megállapítani, hogy van-e probléma, vagy nincs probléma. Ugyanis egy babának az átlag frekvenciája 140-es ütésszám percenként, és amikor történik egy mély összehúzódás, egy magzatmozgás, ez a frekvencia megemelkedik, ugye kompenzál a baba, mintha mi felmenjünk a lépcsőre, nekünk is megemelkedik a pulzusszámunk, mondhatjuk azt is, hogy ő is így kompenzál. A probléma akkor van, amikor ez a kompenzáció már nem történik meg, sőt, sok esetben, ugye szakszóval deceleráció történik, tehát lecsökken a baba szívfrekvenciája. Ez olyan állapotot jelez, hogy valószínűleg valami gond van a keringéssel, nem megfelelő az oxigenizációja a babának. Ilyenkor a leletező orvos megismételteti a mérést, és rögtön küldjük kórházba vagy beavatkozásra a kismamát. Ez történt a abban a 6 esetben is, amikor a kismama életét is és a baba életét is sikerült megmentenünk. Ami nagyon fontos, hogy a vizsgálási metódus megegyezik a kórházi metódussal, ugyanaz a 20 perces mérés történik, viszont az érzékelés módja az nem ultrahangjelven, hanem egy passzív eszközzel történik, ezért tudja otthon használni a kismama. Amikor a mérés megtörtént, van egy SIM-kártya a készülékben, tehát mobil technológiával az orvosközpontba átkerül a mérési adat. A leletező orvos számítógép előtt ül, belép egy kóddal, látja, hogy megjött az adat, ránéz, és ezt követően orvosi véleményt mond a mért értékről. Ahogy a leletezés megtörténik, azonnal SMS üzenetet kap a készülékre a kismama, hogy minden rendben van, és emellett párhuzamosan megküldjük a teljes orvosi leletet, tehát a görbéket orvosi véleménnyel a kezelőorvosnak, illetőleg, hogyha a kismama felhatalmazott rá bennünket, bármilyen gondozó személynek.
Tehát akkor itt egy folyamatot is lehet látni, igen. Összehasonlítási alap lehet tulajdonképpen a mindennapi méréseknek a görbéje, görbét mutat ez?
Így van, ugye látjuk a szívfrekvenciának a görbéjét, látjuk a magzatmozgás mély összehúzódás görbéjét, és a kettőt összefüggésében vizsgáljuk. Ami nagyon lényeges, hogy amennyiben eltérést lát az orvos, akkor rögtön egy olyan üzenetet küld, sőt, hogyha veszély van, akkor mi fel is hívjuk a kismamát, tehát nem az történik, hogy üzenetet küldünk, nem várjuk meg azt, hogy bármiféle probléma előadódjon. Ez valóban egy folyamat, és nagyon fontos az, hogy a magzathangja programban nem csak a mérésről beszélünk, hanem arról is, hogy figyeljük a kismamát úgy is, hogy elvégezte a napi mérést. Tehát nyilván ennek az egésznek akkor van értelme, hogyha kellő gyakorisággal történik a mérés. Nyilván a kismama meg tudja választani azt az időpontot a napszakban, ami számára a legnyugalmasabb, félre tud vonulni, akár este lefekvés előtt is elvégzi ezt a mérést. És még egy nagyon érdekesség, hogy a kismama hallja is a baba szívhangját, amikor felteszi az érzékelő fejet. Tehát van egyből egy megnyugtató érzés, hogy hallom a baba hangját. Egy személyes vonatkozású dolgot engedjen meg, hogy még elmondjak. Mesélte az egyik kismamánk, hogy ugye a kispapáknak nehezebb a ráhangolódása a várandóságra. Ez a készülék egy olyan esemény volt, szeansz volt az életükben, hogy esténként a kispapa kereste meg a babának a szívhangját, együtt hallgatták, és hát ez egy olyan rituálévá vált, ami elősegítette azt, hogy a babára való rákészülés. A férfiaknak egyébként sokkal nehezebb ráhangolódni, úgyhogy ez egy segítség, ez is egy plusz szolgáltatás, mondjuk úgy.
Viszont az édesanyja ajánlásra veheti magához ezt az eszközt? Egyáltalán meg kell ezt vásárolnia, vagy kikölcsönzi idézőjelben, és nyilván szülés után erre már nincs szükség, akkor ettől meg kell, hogy váljon? Vagy hogyan van ennek a használata most?
Igen, jelenleg még nem volt meg a telekardiotakográfia szakmokód, addig mi tulajdonképpen bérbe adtuk a készüléket, és a leletezést ennek keretében végeztük. Azért nagyon jelentős, hogy megkaptuk a szakmakódot, mert egyrészt egy orvosi szolgáltatásként nyújtjuk ezt követően, ez inkább technikai értelemben most is orvosi szolgáltatás volt. Viszont nagyon fontos az, hogy lehetőségünk nyílik arra, hogy a társadalombiztosítás felé jelentkezünk azzal, hogy ennek van egy nagyon fontos társadalmi jelentősége, értéke, a kismama, az egész társadalom, és úgy gondolom legjobb meggyőződésem szerint a kezelőorvos számára is, mert egy olyan segítséget, támogatást nyújtunk, aminek is segítség, és reményeink szerint el fog indulni az a folyamat, hogy ezt minél szélesebb körben hozzáférhetővé tesszük. Jelenleg fizetős díjszolgáltatás ellenében tudja igénybe venni a kismama. Ha költséget akarok becsülni, a napi díja ilyen 1200 forintra jön ki, amiben benne van az, hogy egy szakorvos által, gyakorlott szakorvos által történő leletezés történik. Tehát a készüléket használja, a mobil technológia, a portál szolgáltatás, és emellett a szakembernek a tudása is ott van benne.
És időt is spórol, gondolom ezzel.
Egyértelműen, tehát ugye most a várandós gondozás keretében a kismának el kell utazni a szakrendelőbe, ki kell várni a sorát, elvégzik a vizsgálatot, megvárja a leletet, visszautazik. Hogyha vidékről mondjuk nagyobb távolságra kell elutazni, ez akár egy fél napját, de rosszabb esetben egy napját is igénybe veszi, a mi esetünkben nincsen ilyen. Tehát valahol egy költséghatékony megoldás is ez mindenkinek.
Első körben a nőgyógyászokat célozzák meg, tehát ők lesznek azok, akik ajánlhatják ezt a kismamáknak, vagy az édesanyáknak kell nyitott füllel járniuk és jelezni a nőgyógyásznál, hogy szeretnék ilyen eszközt alkalmazni.
Jelenleg is már elérhető ez a szolgáltatás a magzathangja program keretében, tehát a honlapunkat meg tudják találni, magzathangja.hu, ott minden feltétel, hozzáférési feltétel adott. Mi járjuk a kórházakat is, és nagy örömünkre szolgál, hogy például a Balcsi Kórház az elsők között csatlakozott ez a programhoz. A szülésznőgyászok üdvözölték ezt a lehetőséget, mert még egyszer mondom, a mai orvosi leterheltség mellett ez egy olyan segítség nekik is, ami folyamatos biztonságot ad a saját pacienseknek is, így a nőgyógyászoknak is egy segítség.
Dr. Takács Istvánt, a Magzat Hangja program alapítóját hallották. A Bajcsi Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet elsők között csatlakozott a Magzat Hangja programhoz, ezzel is támogatva ezt az új távgyógyászati eljárást. Miért lehet fontos, hol lehet még alkalmazni, s vajon hol a helye a páciensek kezelésében a távdiagnosztikának? Dr. Bodnár Attilát, a Bajcsi Zsilinszky Kórház főigazgatóját kérdezem.
Ugye a telemedicina az ma egy fejlődő tudományág, gyakorlatilag azt jelenti, hogy távolról is lehet bizonyos betegségeket kontrollálni. Direkt mondom, hogy nem vizsgálni. Nem szabad azért azt elfelejteni, hogy egy orvos-beteg találkozó, az orvos-beteg személyes találkozója, az első kivizsgálás megállapítása annak, hogy valaki beteg vagy nem beteg és milyen beteg, arra azért biztos távgyógyászati módszerek nincsenek, és én azt gondolom gyakorló orvosként, inkább most már egy picit azt mondom így kórházigazgatóként, hogy volt gyakorló orvosként, de azért nem felejtettem el a szakmát, nem is tartanám jónak, hisz a beteg megtekintése, ahogy még az ókori görögök mondták, ma sem helyettesíthető, hisz számos olyan információt tud mondani egy olyan szakembernek, aki már sok beteget látott és sok beteget vizsgált, amit egyébként semmilyen műszerrel nem lehet megállapítani, és meg tudja határozni azt a helyes irányt, amiben költséghatékonyan és a maximális betegbiztonságot figyelembe véve tudjuk megtervezni a beteg kivizsgálását. Ezért az nagyon fontos. Viszont krónikus betegségek esetén, vagy pedig terhesség esetén, ugye direkt mondom, hogy a terhességet nem nevezzük betegségnek. Nyilván, hogyha valaki áldott állapotban van, az nem beteg, úgyhogy ezt azért mindig szeretem hangsúlyosan külön választani, és ezt mindig is szoktam mondani, hogy a Bajcsi Kórházban nem csak betegek járnak. Először is van, akinek panasza van, de nem beteg, hál' Istennek. Kettő, van a szülészeti osztályunk, amelyiknek a nőgyógyászati részére lehet, hogy betegek is járnak, meg van, aki szűrésre jön, és a szülészeti osztályra pedig általában nem betegek járnak, kivételezőről nyilván a patológiás terhességben, hál' Istennek, azért nem az a jellemző, hanem az a kisebb szám.
Akkor ezt az eszközt párhuzamosan lehet alkalmazni a személyes kezeléssel, illetve a távgyógyítás egy eszközeként is.
Így van, tehát ez az eszköz, ez a normális és a szakma szabályai által előírt terhes gondozási procedúrátnak az időpontjait nem befolyásolja, azt befolyásolja, hogy a terhes gondozás legidőigényesebb vizsgálatát, tehát egy-egy terhes gondozáson való megjelenés legidőigényesebb vizsgálatát, a CTG-t, mert ugye ezt föl kell tenni, és olyan 20-25 percet annak ott ketyegni kell, talán le kell venni, és a többi. Ugye ez egy olyan 30-35 percet vesz el egy terhes gondozás idejéből. Az összes többi vizsgálat ennek töredéke idő. Egyébként ugyanolyan fontos és informatív, csak időben rövidebb. Ezt gyakorlatilag meg lehet spórolni. Tehát amikor terhes gondozásra eljön egy áldott állapotban korban lévő asszony ennyivel kevesebb időt kell itt töltenie, de nem ez a leglényegesebb kérdés, és azt gondolom, hogy az ember a gyermekétől az időt nem sajnálja, hanem az a biztonság, amit ez a műszer ad, hogy otthon naponta meg tudja csinálni ezeket a vizsgálatokat. Ha panasza van váratlanul, akkor pillanatok alatt eldönthető, hogy kell-e ezzel foglalkozni, vagy csak vett egy levegőt a gyerek, vagy csak rugott egyet a gyerek, vagy csak, hogy most konkrétan mondjuk nem mozdul a gyerek egy ideje, és akkor ugye megijedünk egy bizonyos kor után már, és akkor meg lehet azt nézni, hogy a gyerek csak alszik, és nincs semmi teendő, vagy ez a hogy nem mozog a gyerek, ez egyéb más életfunkció romlásokkal is együtt jár. És akkor ez egyértelműen vizsgálható, egy központba beküldi a leletet, ahol szakorvos 24 órán keresztül folyamatosan rendelkezésre állnak, és ő értékeli, jelzi a anyának, hogy probléma van, nincs probléma, ha probléma van, akkor pedig a őt gondozó orvoshoz vagy intézménybe irányítja, és közli nyilván annak a sürgősségét is, hogy most azonnal vagy ráér egy-két napot, de azért nézesse meg, ez pontosan látható a leletből. Az én szemléletemben a betegbiztonság fokozása azért az elsődleges célja ennek a vizsgálatnak is, egyébként az összes telemedicinális vizsgálatnak is, és azt gondolom, hogy a mai információs technológia adta lehetőségeket, maximálisan ki kell használni, ezek a lehetőségek ma már szinte tényleg végtelenek, már minden nézhető, már mindent meg tudok nézni, a világ egyik végén vagyok, a beteg a másik végén van, sőt, hát ugye ma már olyan módszerek is vannak, hogy olyan műtéti lehetőségek, amivel telemedicinálisan műthetek, tehát mondjuk az Egyesült Államokból megoperálható egy bajcsi kórházban fekvő beteg. Tehát telemedicina már ideáig is megy, na azért ezeknek nyilván ezek már költségesebb dolgok. Még nem tartunk, csak törekszünk rá, azért ez is benne van a középtávú terveink között. Én azt gondolom, hogy most pillanatnyilag a diagnosztika és a betegbiztonság fokozása az, ami pillanatnyilag 2015-2016 körül elérhető, de aztán szeretnénk lépni tovább is.
Dr. Bodnár Attilát, a Bajcsi Zsilinszky Kórház főigazgatóját hallották. Műsorunkban az önálló szakmakódot kapott telekardiotográfiáról, annak lehetőségeiről és fontosságáról volt szó. A zenei szerkesztő Keceli Zsuzsa nevében is köszönöm a figyelmüket. A szerkesztőt Szent Irmai Ágnest hallották.
egészségügyi magazinunkat hallották.
Reklám.
Érték a médiában. Eligazodási pont a mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. A Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek.
13 óra 30 perc.
Vidékjáró magazin.
Magazinunk zenei szerkesztőjének, Mári Szabó Eszternek a nevében is tisztelettel köszöntöm Önöket, Gulyás Lóránt vagyok. A telet az utcán töltő emberek és az értelmi fogyatékos fiatalok gyámolításáról, a helyi termékekről, egy újfajta hulladékkezelési gyakorlat meghonosításáról, illetve a tejpiaci gondokról szól mai műsorunk. Ez utóbbi téma időszerűségét részint az adja, hogy a tejterméktanács szerint az ágazat ma már tartósan veszteséges, így egyre több gazdálkodó veszi komolyan fontolóra azt, hogy felszámolja állományát. Ezen gondolkodnak Szent Gálos kéren is, pedig a Pásztóhi András vezette agrárcég több lábon áll, így ideig óráig ki tudják pótolni az alacsony önköltségi ár okozta veszteségeket.
360 férőhelyes maga a telep, körülbelül 3 millió liter tejtermeléssel számolhatunk évente. Most valamivel kevesebb a létszám is, mert tavaly is egy beruházást hajtottunk végre, és az alacsony a létszámnál szerencsésebb. Ez azt jelenti, hogy a 300 millió forintos árbevétellel, tejárbevétellel szemben lesz olyan 200-210 millió forintos árbevétel. Ez, ha tartósá válik, és nincs piaci nyitási lehetőség, amelyet követhet egy jobb, magasabb felvásárlási ár, akkor valóban kockázatos tovább tartani a telepet, és felszámoláshoz vezethet. Az ERT-nek ez 90 millió forintos árbevétel kiesést okoz. Ezzel azt is mondtam, vagy mondjuk, hogy gyakorlatilag ennyi a cégnek, a cég eredményességére gyakorolt hatása, és ugye a finanszírozó pénzintézetek meg a partnerek nem jó szemmel nézik, hogyha a partnerük tartós veszteséges gazdálkodás folytat, mert az problémát okozhat a finanszírozásnál, meg a fejleszthetőségnél is. Mert azért a szarvasmár telepet nem csak fenntartani, üzemeltetni kell, hanem a technológiát időnként felújítani, fejleszteni is kell. Tehát én örülök annak, hogy megkaptuk egy részét a támogatásnak október 16-át követően, részben a nemzeti támogatást, meg a állatalapú támogatásnak is egy 60-70%-át, amint egy 35 milliót tesz ki, tehát a 90 millióval szembeállítom, akkor ez bizony segíteni segít, de a megoldáshoz nem segít hozzá bennünket.
Egy kazsoki szarvasmarha telep állattenyésztési igazgatója, Bakos Gábor ugyanakkor azt mondja, észszerűsíteni kell a termelést, úgy túl lehet élni a válságos időszakokat is.
Említenék egy nagyon jó példát, egy holland tenyésztő mondta ezt egyszer, hogy ha jó a tejár, akkor sok tejet kell csinálni. Ha rossz, akkor még többet. Ez pusztán matematikai, illetve gazdasági szemlélet, hiszen amikor kedvező a tejár, akkor valahogy mindig úgy gondoljuk, hogy elbírja az önköltség ezeket a plusz ráfolytásokat, és amikor a tejár lemegy hirtelen, mert általában mindig drasztikusan esik le a tejár, akkor tejtem is hirtelen megdrágul. És hogyha most valaki úgy gondolja, hogy a tejtermelését csökkenti, illetve az állományát csökkenti, vagy ezáltal a veszteségeit, egy nagyon hibás megközelítés, én úgy gondolom, a piaci helyzet bármikor fordulhat jobbra is, és én bízom benne, optimistán látjuk a jövőt, fog változni, akkor a tejtermelés nagyon nehéz lesz visszahozni, és akkor nagyon drágán lehet megint termelni. Én az a véleményem vagyunk, hogy aki megtanul ilyen gyenge, nagyon kedvezőtlen körülmények között jó termelést elérni, illetve jó költségszinten dolgozni, azoknak az üzemeknek a jövőben, amikor a piaci helyzet javul, sokkal kedvező pozíció alakulhat ki. Én azt vallom, hogy amikor mondjuk 100 forintot felvásárlási ár, akkor nem 99 forintért kell megcsinálni tejet, hanem akkor is meg kell tudni csinálni 80 forintért. És akkor lehet realizálni egy nagyon kellemes jövedelmet. Ez viszont sajnos ki kell mondani, és szomorú, de egy tükröt kell tartani saját magunk szakmaiság elé, és megnézni, hogy szakmailag mi hol tartunk ebben a munkában, és nem csupán új telepeket kell építeni, hanem elszennyel felelő szakmai stábot és egy szakmai munkát is fel kell tudni építeni.
A tej felvásárlási ára jelenleg 70 forint körül mozog, ez pedig alig ha fedezi az önköltséget. A probléma okaként a szakértők az orosz embargót, a magas áfát és az uniós kvóta eltörlését szokták megjelölni. Sommer Gábor, a tejtermék tanács elnökségi tagja szerint kormányzati támogatás nélkül kicsi az érdekvédők és még kisebb a tejtermelő gazdák mozgástere.
A tejterméktanács intenzíven dolgozik azon, hogy a tejárak emelkedjenek és legalább egy önköltségi szintet el tudjanak érni. Több pontot megfogalmazott a tejterméktanács, amit közvetített a politikusok fele is. Bízunk abban, hogy lesznek ebből pozitív válaszok. Én azt gondolom, hogy a magyar tejágazatnak a problémáit a magyar politikának a támogatása nélkül nagyon nehéz lesz megoldani. Kiemelkedően fontos lenne az, hogy az Európai Unióban és itt kifejezetten a közép-európai régióban is példanélkül ilyen magas 18%-os áfakulcs mindenféleképpen 10% alá csökkenjen. Ez egyértelműen a fekete gazdaságnak csupán a táptalaja, ez a magas áfakulcs. Nagyon fontos lenne a magyar termékeknek a polci arányát kibővíteni, szélesíteni. Nagyon nagy fontosságú lenne, hogy a magyar közétkeztetésben, ahol lassan már csak import tejtermékeket fogyasztanak a felhasználók, legyen ez honvédség, kórház, iskolák, ott visszakerüljenek a magyar tejtermékek, illetve nagyon fontos lenne az, hogy az iskola tej programot tovább bővítsük ki. Komplexen együtt ez a fajta kereslet növekedés lehet az, ami az alapját biztosíthatja annak, hogy a nyers tej árak visszarendeződjenek egy önköltségi szint környékébe, és a jelenlegi körülbelül 15-20 forintos veszteséget a tejtermelők ne szenvedjék el.
A helyi termékek éve volt Magyarországon. A statisztikák szerint ugyanakkor a magyarok mindössze ötödének fontos csupán az, hogy térségi portékát rakjon az asztalra. A következő percekben három különféle terméket előállító kistermelőt mutatunk be, és kérdezzük meg tőlük, ők hogyan látják a honi piacot.
Keresztes Józsefné vagyok Mosdósról, falusi turizmussal foglalkozom immár 15 éve, és a vendégeimnek általában mindig ajándékkal tértek haza a vendégháztól, és hát előbb-utóbb kiforta magát azt is, hogy nekiálltam helyi termékeknek, amit saját magunk a családdal megtermelünk, azt én helyben meg is készítem, és a vendégasztalra ugye természetesen fel tudom szolgálni a vendégeknek is. Egyre több igény volt erre, nagyobb igény volt erre.
Összesen hányféle portékával foglalkoznak? Látom, hogy gondolkodik.
Lekvárokból olyan 20-22 fajtát készítek, illatpárnából 3 fajtát, a rozmaringot, dzsáját és levendulát, aztán vannak a szárított fűszernövények, az is egy olyan 10 fajta, plusz egy 2-3 fajta teakeverék. És szörpökből olyan 5-6 fajta szörpöt tudok készíteni. készíteni, fűszernövényekkel és természetesen a málna és a apróbb bogyós gyümölcsökkel.
Mondta, hogy a napokban főzött be, nem is tudom, 60 üveg csipkebogyó. Legvertenek most van szezonja, vagy elfogyott egyszerűen?
Igen, elfogyott, az első főzés elfogyott, az december elején tudtam befőzni, az első dér, mikor megcsipte utána, és az kevésnek bizonyult, és most tudtam újból 60 üveggel befőzni, mert én szerintem az egyik legkeresettebb lekvár itt most.
Említi, hogy vendégházat is üzemeltetnek elég hosszú ideje. Azt mondják a szakértők, hogy az idei esztendő az rekordév volt, nagyon sok turista fordult meg Magyarországon, különböző régiókra lebontva is, igaz ez? Ezt ön is tapasztalja? Nagy volt a vendégjárás?
Igen, tapasztalom. Hát hozzám ugye jönnek a visszatérő vendégek, akik már 8-10-12 év óta is visszajárnak, és annak nagyon örültem, hogy nagyon sok volt a nagy családos, tehát akik 3-4-5-6 gyerekkel is jöttek, és élvezték a Balaton közelségét, Pécset, mint kulturális fővárost, vagy akár Kaposvárt, itt a Deseda, és nem utolsó sorban a Csillagparkot, ami ugye most készült el, és hát azt rendkívül ilyen kedvelik a gyermekes családok.
Jellemzően mennyi időre érkeznek, vagy ez változó?
Ez változó, igen, vannak olyan családok, akik eljönnek egy vagy két hétre, és vannak házaspárok, akik 2-3 napot töltenek, megismerik a környéket, és szerintem visszajönnek a következő évben.
A szennai Pósa Roland is hasonlóan derülátó. Szerinte jó minőséggel és kitartó munkával előbb-utóbb a siker sem marad el.
Mi 5 éve kezdtünk bele a családommal, feleségemmel egy kis tanyának a felépítésébe, és jelenleg tejtermékeket készítünk, sajtot, joghurtokat, sajtkrémát, túrót, és nyers tejet is értékesítünk természetesen direkt a fogyasztóknak. Kezdetben nagyon nehéz volt felépíteni a piacunkat, de azt mondhatom, hogy az pár év fáradtságos munkával azért sikerült megszerezni a fogyasztók bizalmát, mint helyben a faluban, ahol élünk Szennán, és hát próbálkozunk újabb-újabb piaci lehetőségekkel. Van egy helyi termelői piacunk, Várdudvarnokon és Szennán működő piac, oda is kijárunk, és hát az én véleményem szerint az a helyi termék, ami tényleg a helyben lakó családok mindennapi munkájával, szívükkel, lelkükkel elkészített termékek, amit a saját asztalukra is felszolgálnak, felkínálnak a család számára is ezt fogyasztják. Ez biztosan egy helyi termék. A feltételek, aminek pedig meg kell, hogy feleljenek, amit a különböző hatóságok támasztanak termékek előállítása tekintetében. Én azt gondolom, hogy ha most nyugat fele tekintünk, akkor persze vannak előre haladottabb és jobban működő úgymond helyi termék piaci lehetőségek, azaz a helyi termékeknek a piacra jutása talán könnyedebb, de én azt gondolom, hogy az elmúlt pár évben Magyarországon is megindult egy pozitív fordulat, az emberek nyitottá váltak, és keresik is a helyi termékeket. Dolgozni kell még azon, hogy minél inkább, minél könnyebben tudjon találkozni a termelő a portikájával és a fogyasztó, aki keresi ezen termékeket.
Kotró Zoltán fürttenyésztő nemrég fogott hozzá a madarak tenyésztéséhez. Ő azért választotta ezt a jószágot, mert kis helyen is elfér, és még a piacon sincs annyira jelen.
Boldogasszonyfáról érkeztünk, rendelkezünk egy 900 négyzetméteres istálóval. Ebben a 900 négyzetméteres istálóban mély almostartás technológiával tartjuk a madarainkat. Úgy gondoljuk, hogy a pozitív állattartás az emberekre is kihatással, és ugyanúgy az állatokra is kihatással van. Ez gazdaságilag tudjuk igazolni avval, hogy ezek a madarak hálásabbak, mint az összes más állat, amelyeket rezben tartott. Nagyon kedves, barátságos kis jószág, és nagyon-nagyon fogyasztható terméket állít elő a tojása, és mi a tojásból készítünk még más egyéb terméket. Legfontosabb termékünk a tészta, amit készítünk belőle, másodlagosan pedig készítünk kuriózumit is belőle, amit kevesen ismernek, ez a főtt füstölt fűrtojás. Thank you.
118 dél-dunántúli településen hamarosan házhoz mennek a szelektív hulladékért. Az első ilyen gyűjtőútra néhány nappal ezelőtt a Somogyi megye székhelyen került sor. Ott a kukásautók 2500 ingatlan 4 tonna külön válogatott hulladékát szállították el. Trenyik Tamást hallják, a dél-dunántúli hulladékkezelő non-profit Kft. Ügyvezetőjét.
Óriási lépés ez nekünk is, és a Kaposvár városának és a környező településeknek is. Készültünk rá, tehát egy új járattervet kellett elkészítenünk, amely a tegnapi nap tapasztalata alapján úgy tűnik, hogy beválik. Gyakorlatilag el kellett döntenünk, hogy a 7-5 napját felhasználva minden ingatlanhoz egyszer eljussunk Kaposváron. Ezt úgy megterveztük, megpróbáltuk megtervezni, hogy ez a gyűjtőjárművek kihasználtságát tekintve is optimális legyen, és hát erről ugye már egy hete vagy két hete kiértesítettük a lakosságot is, tehát ehhez már nekünk tartani kell magunkat. A tegnapi áradban 2500 ingatlan volt egyébként, és több mint 4 tonna hulladékot gyűjtöttünk be. A tapasztalat az, hogy aki kirakja, az telirakja ki, tehát ő valószínűleg amióta átvette az edénytől gyűjtögette a szelektív anyagot, azonban azt gondolom, hogy még van lehetőség fejlődni, hiszen ahogy végignézünk az utcákon, akár ebben a mostani utcában is, nem minden ingatlannál van kirakva. Erre mi figyelmet fogunk fordítani, a Kaposmenti Társulás is azt gondolom, hogy az információkat folyamatosan jutatja a lakosság részére, és minden segítséget megad azért, hogy aki szeretne beleléphessen ebbe az új gyűjtési rendszerbe. A feltételek adottak, a kuka mindenkinek megvan.
Kovács Katalintól, a Kaposmenti Önkormányzati Hulladékgazdálkodási Társulás vezetőjétől kérdezem, egy nappal ezelőtt helyezték ki Kaposvár minden utcájába azokat a kék kukákat, amibe szelektíven lehet gyűjteni a háztartási hulladékot. Mifélét egészen pontosan, mi mindent lehet bele dobálni, hogyan?
Remélem mindenki megkapta, ha nem, akkor egyébként jelentkezzen a közszolgáltató ügyfélszolgálatán. Elvileg minden háztartás egy darab 120 literes kék színű kukát kapott a családi házasövezetben, a társasházak pedig vagy 1100 literesed, vagy ahogy kisebb háztartások, akkor ők 2 darab 120 literes kukát kaptak. Felmatricáztuk az oldalát, tehát elvileg ott is adtunk egy tájékoztatót, hogy mit lehet beletenni, de hogyha egyszerűen akarok fogalmazni, minden, ami papír, minden, ami műanyag és minden, ami fém beletehető. Mivel hetente egyszer jövünk ezért a hulladékért, és sajnos nagyon sok csomagolási hulladékot termelünk, ezért célszerű ezeket is, ez a tapossa laposra jelszót továbbra is használni, és kihasználni tényleg a heti egyszeri gyűjtést.
Ez azt is jelenti, hogy a hulladékgyűjtő szigeteket szépen lassan felszámolják, egyedül az üveg hulladékot lehet majd a közterületeken elhelyezett gyűjtőkbe beledobni, ugye?
A szelektív hulladék gyűjtő pontok, az a megszokott sárga, zöld és kék, az felszámolásra kerül a januári hónapban. Nagyon sok zártkelt és külterület jelezte, hogy igénybe vennék. A környezet tudatosságnak nem szabad útját állni, ezért oda fogjuk kihelyezni. Természetesen a közszolgáltatóval egyeztetünk, hogy olyan helyekre kell tenni, ahol el is tudják szállítani. A zöld marad Kaposvár területén és a közterületeken, hiszen az üveghulladékot, sajnos a technológia nem tudja jól kezelni, ezért az üveghulladék nem kerülhet bele a kék gyűjtőedényekbe.
Maradjunk még egy picit a gyűjtőedényeknél, a kukáknál, amiben a háztartási hulladékot nem szelektíven gyűjtik, arra egy csipet is szereltek. Ez is, ha úgy tetszik, high-tech megoldás, 21. századi megoldás. Miért van ez?
A vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló edényzetek, amik feketék és zöldek, tehát ugye amik a lakosok tulajdonában vannak, arra szereltünk egy ilyen fekete kis szallagot, amin a Kaposmenti Társulás logója látszik, ez egy chip. A chip azért fontos két dolog miatt. Egyik az, hogy ezek a gyűjtőjárművek képesek a chip leolvasására, tehát tudjuk azonosítani, hogy hol történt a gyűjtés, mikor történt és mennyit gyűjtöttünk be. A másik pedig az, hogy nagyon sok az úgynevezett potyautas a rendszerbe, az azt jelenti, hogy igénybe viszik a közszolgáltatás, viszont nem fizetnek ellenértéket, ezeket is szeretnénk kiszűrni a rendszerből.
Mi történik a szelektíven gyűjtött hulladékkal? Hova kerül, mi lesz a sorsa?
A szelektíven gyűjtött hulladékunk a hulladékkezelőbe kerül, ugye, amit októberben adtunk át. Van egy úgynevezett szelektív válogatócsarnok, ez egy kézi válogatáson alapuló válogatócsarnok, ide kerül be ömlesztve, és éppen milyen a felvevő piac, úgy tudjuk hozzá alkalmazni azt, hogy mennyi frakciót különítünk el. Tehát akár 12 különböző frakciót is el tudunk különíteni a begyűjtött szelektív hulladékból.
Van, amiből energiát nyernek ki, van, amiből meg nem tudom, közterületi pad lesz majd?
A szelektíven gyűjtött hulladékból mindenképp anyagában történő hasznosításra kerül, tehát a papírból papír, a műanyagból műanyag, vagy esetleg tárgyak, és a fémből fém lesz.
Thank you.
karácsony közelettével egyre több szó esik azoknak az ellátásáról, segítéséről, akik erre rászorulnak. De mivel is tud segíteni mondjuk a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet? Hogyan is működik például a Gyulai Szociális és Fejlesztő Központjuk, ahol a napokban 14 millió forintért korszerűsítették az épületegyüttest? A segítőközpont vezetőjét, Kónya Gizellát, egyebek mellett ezekről a témákról is kérdezte kollégánk, Fábián István.
Három fontos és két szintén nem mellékes funkciót látnak el. Hogy néz ki ma egy klasszikus, ilyen jellegű intézmény felépítése és munkája?
Alapvetően hajléktalan kliensekkel dolgozunk, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy többféle típusú intézményünk van. Egymásra tudjuk építeni gyakorlatilag az alapszolgáltatásainkat, meg a szakellátást. Az első lépcsőfok, hogyha valaki az utcán él, vagy nem él, de van egy időszak, amikor az utcán kénytelen eltölteni hosszabban az idejét, akkor az utcai szociális szolgálatunk az első, akivel találkozik. Nekik az a feladatuk, hogy felderítsék, hogy hol vannak itt a környéken olyan emberek, akik segítségre szorulnak. Hogyha sikerül őket becsalogatni ide az intézménybe, akkor egyrészt napközben a nappali melegedőben tartózkodhatnak, ahol gyakorlatilag az alapvető szükségletek kielégítése megtörténhet, tehát tudnak mosdani, tudnak főzni, ételt melegíteni, van lehetőség arra, hogy a napi sajtót elolvassák, illetve minden nap van népkonyhánk, ami azt jelenti, hogy egy tál étel áll rendelkezésre, és ott nyugodtan.
Hát itt egy másodpercre álljunk meg, mert felírtam a hét elejé menüt. Bátran elfogadhatná bármelyik család, ha úgy tetszik. Hétfőn sült virsli zöldbab főzelékkel, kedden bolonyai, szerdán rántott párizsi lencse főzelékkel. Hány tányéra van szükség ilyenkor telente?
100 főnek van itt étel, hát el is szokott ez fogyni, ez a 100 tányér meleg étel, úgyhogy nagyon kevés olyan időszakban, amikor repetára van lehetőség, főleg a téli krízis időszakban, ugye, ami nálunk november 1-től április 30-áig tart. Ez az időjáráshoz van kötve nyilván, most szerencsénk van, mert nincsen olyan nagyon hideg tél, de hogyha bejut a hideg és a hó, a fagyok, akkor azért minden kicsi helyünk ki van használva itt az intézményben.
Nyilván sejti, hogy 100%-a itt megfordul a város hajléktalanjainak és környékének, vagy pedig még jöhetnének többen is.
Én úgy gondolom, hogy mindenkivel kapcsolatban vagyunk. Tehát annak köszönhető ez, hogy amit az elején elmondtam, hogy többféle típusú ellátásunk van. Tehát, hogy a nappali melegedő mellett még van egy másik épületünk, aminek most a felújítása kapcsán beszélgetünk gyakorlatilag. Ott van egy éjjeli menedékünk, ahol éjszakára tudunk szállást biztosítani. Ott szintén ugyanezek az alapvető szükségletek kielégíthetők, amikről itt beszéltünk. Tehát mosdani lehet, vacsorát lehet ott kapni, meleg ágyban lehet aludni. És hála Istennek most a felújításnak köszönhetően most már egy emberi körülmények között lehet a mosdót, a mellékhelyiségeket is használni, illetve van egy átmeneti szálunk, amit gyakorlatilag egy ilyen kiléptető kapuként szoktunk meghatározni, ahol egy évre lehet gyakorlatilag beköltözni, nagyon-nagyon szerény körülmények között, de mégiscsak egy biztos lakhatás. Itt már térítési díjat kell fizetni, egy minimális térítési díjat, és előtakarékosság a feltétele annak, hogy valaki itt lakjon. 16 lakónk van, mindig teltházzal működik az átmeneti szálunk, tehát hogyha valakinek lejár a szerződése, és hál' Istennek el tudunk tőle úgy köszönni, hogy akkor a hajléktalan léttől is elköszönt, akkor utána egyből van, aki oda be tud költözni. Tehát egy-két napon belül mindig tele vagyunk.
Ha már segítségnyújtás, a napokban kötött együttműködési megállapodást az egyik pontgyűjtő hálózat és a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat, amihez egy üzletcsoport és egy üzemanyag kereskedő cég is csatlakozott. A részleteket Kozma Imre atya, a segélyszervezet alapító elnöke foglalja össze.
Például ott, ahol a pénztár van, ahol az emberek kiegyenlítik az árukat, ott vannak bizonyos kártyák, 200 forintos és 500 forintos kártyák, és ezeket meg lehet venni, és ennek a költsége eljön a Magyar Máltai Szeretett Szolgálathoz. Valamint, ha valaki
pontokat gyűjt, azokat a pontokat is be lehet váltani, akár egyik, akár a másik helyen. Ugye ezek a pénzek megérkeznek, ilyen esetekben mindig egy külön számla számon gyűjtjük a pénzt, de és akkor látjuk, hogy rajtuk keresztül hányan jelentkeztek. Ezek azért fontosak, mert nem meghirdetett kampányokról van szó, hanem ezek január 1-től december 31-ig tartanak, és ugye itt mi az utóbbi évben nagyon sokat gondoltunk a fogyatékkal élőkre. Én 40 évvel ezelőtt kezdtem fogyatékkal élő gyerekeket tanítani, és azt láttam, hogy iszonyú nagy gondok támadnak akkor, amikor ezek mögül, a gyerekek mögül kilépnek a szülők, mert meghalnak. Ezeknek a gyerekeknek a számára a szülői háttér, a szülői kapcsolat egész mást jelent, mint az egészséges fiatalok esetében. És azt tapasztaltam, hogy ezek a fiatalok, amikor felnőnek, és már nincsenek ott a szülők, már a testvéreik sem tudnak úgy hozzájuk fordulni, bár azért az empátiájuk sokkal, de sokkal erősebb, mint úgy általában, és arra gondoltam, hogy ezeket föl kell jobban karolni.
Vidékjáró magazinunk egy hét múlva jelentkezik ismét. Műsorunkkal kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket és javaslataikat a 1385 Budapest, postafiók 879-es posta, illetve az info@katradio.hu e-mail címekre várjuk. A műsor zenei szerkesztőjének, Mári Szabó Eszternek a nevében is köszönöm kitüntető figyelmüket, Gulyás Lórántot hallották.
Vidékjáró magazin című műsorunkat hallották.
Reklám.
Megjelent a heti válasz karácsonyi dupla száma. Miért jogos, hogy félünk a migránsoktól? Interjú Bagdi Emőke pszichológussal. Svédország besír. Helyszíni beszámoló a korlátlan bevándorlás hirdető skandináv modell összeomlásáról. Boldog akármit, amivel nem sértem meg az identitását. Politikailag korrekt karácsonymánia a nyugat világában. Keresse az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.